Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Alma Mater szerkesztője, Nagybodó Szilárd. A tartalomból. A legtöbbünket talán jó érzéssel tölt el az, amikor fontosnak érezhetjük magunkat. Azonban nem kizárt, hogy egy idő után visszakívánkozunk a saját utunkra oda, ahol valóban jól érezzük magunkat. Természetesen a váltáshoz, pontosabban a visszaváltáshoz szükség van a bátorságra, az elhivatottságra és arra, hogy képesek legyünk elfogadni, illetve kezelni a kritikákat. Ez sokszor nem egyszerű feladat, és egyből nem is lehet levonni a következtetéseket, hogy jó volt-e a döntés. Viszont idővel tisztábban fogunk látni azzal kapcsolatban, hogy megfelelő döntést hoztunk-e. Az igazi, nagybetűs útért pedig megéri az áldozat. Témánk, történelem, politika és vissza. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt Novák Csaba Zoltánt, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet igazgatóját, akinek köszönöm, hogy újfent elfogadta a meghívásunkat, és eljött az Alma Materbe. Tanár úr, jó napot kívánok!
Köszönöm szépen, és örülök, hogy folytathatjuk a beszélgetést.
Rockzenéről, gyermekévekről, iskolás életről és az egyetem élményeiről beszélgettünk a múlt műsorban, és hát akkor innen következett egy tanári pálya, vagy ezt követően jött ez. Milyen ösvényt járt be a tanári pályája során?
Ahogy is fölvezetted, említett témák közül már csak a rockzenéről beszélhetünk, az örök maradt az életembe, de gyermekévek, az egyetem évek, a tanulmányi évek azok elszálltak, és azok már a múlt részét képezik. Én úgy gondolom, hogy egy elég izgalmas ösvényt jártam be, én mindig szeretem, ha az életem többé-kevésbé izgalmasan zajlik. Persze a szükséges és fontos, biztos alapokat és biztonságos hátteret is fontosnak tartom, de a különböző kihívásokat, a különböző próbálkozásokat, azt, hogy az élet és a szakma legkülönbözőbb változataiban próbáljam ki magam, azok mindig is izgattak, és azt hiszem, hogy ezek adnak egy ilyen érdekes belső pezsgést, és így el tudom kerülni a burnoutokat, tehát bármilyen munkakörben dolgozó ember számára bekövetkező kiégésre gondoltam ezzel. Úgyhogy tanárként kezdtem a pályafutásomat Marosvásárhelyen, a Bolyai Farkas Elméleti Liceumban tanítottam, egy nagyon-nagyon szép élmény volt. Aztán a mai Bernádi György nevét viselő akkori kettes iskolában voltam néhány hónapot, és viszonylag gyorsan és szerencsés körülmények közepette beértek az egyetemi évek alatt elkezdett szakmai kutatások eredményei, és másfél évvel a tanári pályafutásom után sikeresen versenyvizsgáztam a Román Akadémia egyik fiókintézetébe, kutatói állásban, és így 2004-től, tehát 2002-ben végeztem, tehát két évvel az egyetemi padok elhagyása után abban a szerencsés helyzetben találtam magam, amivel nagyon kevesek, hogy Román Akadémia egyik kutatóintézetébe kerülhettem jelenkorász kutatóként, és ezzel párhuzamosan el is kezdtem a doktori tanulmányaimat, és lévén, hogy az akadémiára kerültem, a nehezebbik utat választottam, és Budapest, illetve Kolozsváron lehetséges magyar nyelvű PhD-zés vagy doktorizás helyett a bukaresti románt választottam. Egy teljesen tudatos választás volt, semmiféle kényszer nem hajtott. Egyszerűen úgy éreztem, hogy már az egyetemi éveim alatt kiépült magyarországi kapcsolataim, a magyar tudományosságba való lassú fokozatos beilleszkedésem az elindult. Én már vettem részt konferenciákon Budapesten is, tehát hogy ebben nem lesz gondom, és a már említett Bárdi Nándor tanárom révén bekerültem egy magyarországi körforgásba, kutatói körforgásba, történészi körforgásba, és arra gondoltam, hogy amennyiben itthon szeretnék maradni, akkor számomra megkerülhetetlen lesz a román vonal, és ezért döntöttem Bukarest mellett egy szegényesebb nyelvtudással, hát erről is volt szó. Elmeséltem a történetet, hát, hogy én székelyföldi gyerek voltam, marosszéki, meg udvarhelyen jártam iskolába. Mindezek ellenére Bukarestet választottam. Nagyon nehéz volt, roppant nehéz volt az első időszak. Nem is tudom szavakkal leírni azt a zavarodottságot, azt a kevert érzést, ami akkor kerített hatalmába, amikor életemben először akkor jártam Bukarestbe, és egy cetlivel a zsebembe, egy ajánló levéllel, amit Marosvásárhelyről kaptam. Elmentem és megkerestem a hírhet, vagy híres Kulai Jorga nevét viselő akadémiai történeti intézetben. Megkerestem egy Johann Kieper nevezetű tanárt, és így kezdődött az én bukaresti kalandom. Sok-sok nehézséggel, olyan körülmények között éltem, vagy jártam Bukarestbe, amelyeket azt hiszem most már a testem semmi viselne el. Nem volt állandó lakásom, mivel mivel akadémiai alkalmazott voltam, nem kaphattam ösztöndíjat, ezért azért, hogy spóroljak, akkor az éjszakai vonatokon utaztam, de nem hálókocsiban, hanem másodosztályon. Úgy sikerült aludnom éjszaka esetleg, hogyha nem volt utitársam. Ez néha szerencsés esetben előfordult az, hogy teljes út során nem volt az én ülősorom felén senki, akkor még valami tudtam aludni, ugye elnyújtózva is a vonatfülkében, vagy szakaszonként Brassó és Projest között esetleg nem volt utitársam. De Projesten mindig megtelt a hajnali vonat, mire odaért, és akkor így lesporoltam, visszafele is ugyanígy utaztam, és akkor lesporoltam két éjszakát, és ismerősöknél aludtam, barátoknál, akkor kezdődő ilyen baráti kapcsolatoknál aludtam. Nem volt egy könnyű, de nagyon izgalmas időszak volt, és nagy élmény volt számomra egyrészt a bukarestiekkel együtt tanulni, velük dolgozni, illetve akkor elkezdtem levéltározni Bukarestben, és egy el nem mesélhető, el nem mondható, bizsergető érzés volt akkor a levéltárakban. Ez 2005-2006 utáni időszak volt, tehát azokban a levéltárakban kutatni, olyan dokumentumokat látni, amelyeket nemhogy magyar nemzetiségű kutató nem látott előttem soha, hanem akár románok sem foglalkoztak azokkal a témákkal, tehát hogy egy fárasztó, de ugyanakkor egy nagyon izgalmas időszak óta az életemnek, és én ezt úgy fogtam föl mindig, mint egy befektetést, egy önmagamban, saját pályámba történő beruházást, és az ilyen típusú beruházásokkal később is elég gyakran dolgoztam, vagy éltem együtt, úgyhogy én mindig a szakmában előre gondoltam. És azt hiszem, hogy innen kezdődött az életemnek egy nehezebb időszaka, a boldog időtlenség időszakát, amely még egyetemi éveimben is jellemzett, akik ismertek abból az időszakból, tudhatták, hogy nem egy konvencionális életmódot folytatok és élek. És innen kezdve ezzel a tudatossággal beépült az életemben az idő, a szervezettség, a maga előnyeivel és hátrányaival, és attól kezdve, tehát a 2004-től, 5-től kezdődően egyfajta ilyen tudatosabb építkezés jellemzi a szakmai életemet, és a maga pozitívumaival is, mert ez egy korlátok közé zár, de hát lejártak a boldog, úgy nevezem, hogy időtlen időszakok az életemben. És akkor így következett Bukarest, akadémia, és így az első publikációim, tudatosan már igyekeztem két nyelven, majd később három nyelven publikálni, tehát magyarul és románul, és akkor azt mondtam, hogy hát ha már kisebbségi sorsban vagyunk, akkor annak a helyzetnek vannak esetenként előnyös részei is, használjuk ki azt, és akkor különböző témákat meg tudtam írni magyarul is, románul is. A kezdetben a magyarból fordítottam át a szövegeket, átnézettem tanárbarátaimmal, román ismerőseimmel, és így kinkeservesen, vért izzadva írtam az első román szövegeimet, a doktori disszertáció szövegét is meg kellett írni románul lépésről lépésre, és eljutottam arra a szintre, hogy ma sem vagyok elégedett ezzel a románnal, ez egy ilyen visszatérő fixációm ez a román, hogy minél tökéletesebbre szeretném ezt fejleszteni, és akkor annál idegesebb vagyok, hogyha nem megy. Ma már nem fordítok magyarból románra, hanem direktben írom, tehát románul írom meg a szöveget, és mindig korrektorra az elküldöm.
Ez volt Bukarest, vagy Bukarest első fejezete és a Román Akadémia. Beszélgessünk arról is, hogy mikor és hogy jött be a Marosvásárhelyi Rádió.
A Marosvásárhelyi Rádió előtt, hogyha megengeded, akkor van egy rövid kitérő. Elkezdtem tanítani a Színművészeti Egyetemen, csak is óraadó tanárként, és tényleg úgy történt, ahogy ezt most elmesélem. Valaki mondta, hogy hát most, hogyha PhD-m is van, tehát hogy doktorim is lesz, meg minden, akkor miért nem próbálkozom valahol tanítani is. Ez mindig közszólott volt, akik ismertek, azok tudták, hogy a tanítás az egy hozzám nagyon közel álló műfaj, hogy ez a Bolyaiban is nagyon jól ment, és hogy miért nem próbálkozom ezzel, és akkor úgy kerestem meg Kós Anna dékánasszonyt, hogy van-e szabad tantárgy valami a médiaszakon, akkor indult a médiaszak nemrég itt az egyetemen, és tényleg úgy volt, ahogy az a mesében is van, vagy a viccben, hogy amikor a Nyuszika el akarja kérni az Őzikétől a locsolóját, és akkor elindul. És akkor arra gondol, hogy lehetséges, hogy az Őzike nincs is otthon. Jó, de hogyha otthon is van, akkor biztos alszik, és én felébresztem, és ideges lesz. Ha fel is ébred meg minden, akkor nem szívesen adja ide a locsolót, és akkor Nyuszika így föl turbózza magát, és amikor bekapok az Őzikéhez, az Őzike kedvesen kinyitja az agyat, azt mondja, hogy tudod mit, tartsd meg a locsolódat. Na, én is úgy kezdtem Kós Annával, hogy bekopogtam, és annyira lebeszéltem már magam, hogy hát minek, hát nem lesz, hogy mondtam, hogy én egy viccnek a poénjával kezdem a beszélgetést, hogy tartsd meg az óráidat magadnak. De végül is voltak órák, sajtótörténet, és akkor onnan kezdve azóta különböző tantárgyakat tanítok óraadóként, nem tanári állásban a Színművészeti Egyetemen is, és apropó román fixáció, most már két éve a román karon is elkezdtem bontogatni a szárnyaimat, és akkor már ott is tanítom ugyanezt a tantárgyat a román diákok számára. És akkor a rádió. Tehát azt is mondtam, hogy mindig kerestem az új kihívásokat. Nagyon gyorsan szembesültem azzal lévén, hogy sokat mozogtam emberek között, hogy a tudomány és az átlag ember, az átlag hallgató, fogyasztó, olvasó között van egy áthidalhatatlan szakadék. Tehát van egy tudományos elefántcsontorom, egy nyelvezet, egy tudományos millió, és hogyha abból, főleg a mostani a globalizáció és a kommunikáció generációs robbanás időszakában, hogyha a tudomány nem keresi meg a közegét, akkor valószínűleg el fogja söpörni a középszerűség különböző fórumokon, online felületeken jelentkező áltudományos, akár sarlatánnak is nevezhető előadók, gondolkodók, vagy gondolkodónak az innen nevezzük őket. Önjelölt figurák, az embereknek van igénye a tudásra, de valahogy át kell konvertálni ezt, egy olyan nyelvezetbe kell ültetni, ami nem idegen számukra. Hát hogyha én is hallgatnék például egy kvantumfizikai előadást, és hogyha azt az illető nem fordítja át egy viszonylag közérthetőbb nyelvezetre, akkor az engem elveszít például, tehát bármennyire is érdekelne engem ez a téma. Úgyhogy erre a műfajra egy nagy hangsúlyt fektettem már viszonylag korán. Egyrészt olyan témákat is választottam a kutatásaim során, ami érdekelheti az embereket, kommunizmus időszaka, magyarságpolitika, különböző székelyföldi témák, a megyésítés az volt a nagy témám. Elsőként foglalkoztam a 68-as megyésítéssel, szinte Románia szinten. Ezeket nagyon szerettem, ezeket a témákat. Először foglalkoztam olyan izgalmas kérdéssel, hogy Csíkszereda és udvarai hogyan vetekedett egymással 1968-ban, hogy melyik legyen a Hargita megye központja, hogyan lobbiztak, hogyan próbáltak Ceausescunál eredményeket elérni, hogyan ment egy csíkszeredai küldöttség Ceausescuhoz, aki megszakította a nagy nemzetgyűlés munkálatait és fogadta azt a 20-valahány csíkszeredai embert. Tehát, hogy ilyen érdekes témákkal, és akkor népszerűsítő műfajban is próbálkoztam. Az egykori Transindexen volt egy népszerűsítő rovatom, minden héten megjelent egy népszerűsítő cikk, és akkor valamikor ebből kiindulva egy újabb lépésben megkerestem akkor Szász Attilát, és felajánlottam, hogy a rádiónál készítenék egy múltkereső névre keresztelt műsort, amit a hallgatók szerintem ismernek, hisz László Lóránt azóta is folytatja, és hát most már nem tudom pontosan megmondani, hogy melyik évben, de vagy 2-3 évig ezt a műsort készítettem, kitaláltam a formátumát, hogy hogyan működjön, és ezzel is próbáltam azt a történelmi tudást, amelynek egyrészt a birtokában vagyok, másrészt pedig abban a közegben bejárásom van, ahol ez a tudás megtermelődik, hogy azt áthozzam, és egy minél szélesebb érdeklődői kör elé vigyem. És ez volt a rádiós kaland, ami 2016-ban fejeződött be, mert az életem akkor egy nagyon gyors fordulatot vett, és városi tanácsos lettem RMDS színekben, és onnan kezdve már a közszolgálati rádióban nem lehetett saját műsorom, hisz közszolgálati rádió, én meg egy választott testület tagja voltam, és az a kettő kizárja egymást.
És akkor ez a gyors fordulat hogyan és miért következett be akkor a politikába való belépés?
Ez a közösségi igény, az már úgy gondolom, hogy mindenki számára elég világos, hogy ez magas fokon jellemzett, ez a fajta aktivitás. Nem teljes erőbedobással, de egyre több energiát, időt fordítottam arra, hogy Marosvásárhely vagy a szűkebb erdélyi lét bizonyos aktuál politikai kérdésekről is véleményt formáljak. Nem volt nehéz, hisz gyakorlatilag a rendszerváltást is elkezdtem kutatni már, tehát hogy az RMDS létrejöttét, azokat a problémákat, amelyek foglalkoztatták az erdélyi magyarokat. Tehát hogy ez egyenes úton vezetett ahhoz, hogy egyre több ilyen elemző műsorba, projektbe kerültem bele, és akkor így belecsöppentem abba a politikai közegbe, amelyben később különböző tisztségeket nyertem el, tehát így kerültem be a politikába. Kezdetben egy tanácsosi listára fölvettek, mint helyi értelmiségi nevet, gyakorlatilag nem is a személyem, hanem a név volt fontos, és egy nem befutó helyen voltam, utána aztán befutó helyre kerültem, és akkor a 2016-os önkormányzati választások után Marosvásárhely RMDS frakció egyik tagja lettem, és akkor innen kezdve egyre szorosabb kapcsolatban kerültem a politikával, és 2016-ban mindig azt mondom, hogy életben elért vagy nem elért eredmények több tényező feltételei. Egyrészt a befektetett munka, az önmagadba történő beruházás, szellemi, tudásbeli beruházás, a kapcsolatok építése, és nem utolsó sorban a szerencse, vagy a véletlen, vagy valamiféle a csillagok állása, hogy fogalmazzunk így, is fontos, és 2016-ban például Maros megyében visszavonult az akkori meghatározó politikai elit teljes mértékben, egy hatalmas politikai űrt hagyva maga után. Tehát olyan emberek álltak föl parlament padjaiból, mint Markó Béla, Frunda György, azt hiszem, hogy egy ciklussal korábban, Kerekes Károly, Kelemen Ata, Isten nyugtassa, Borbély László, tehát hogy az ő neveik teljesen ismertek, és egy ilyen politikai űr lett, ahol az RMDS-ben egy keresés, egy mozgolódás támadt, önjelölt, jelölt, mások által jelölt emberek próbáltak ebbe a szúj szokták nevezni a politikában, és a történészek is, hogy egy ilyen politikai vákuum, egy üres tér alakult ki, és úgy hozta a sors, hogy nyárád ment el, marosszéki részek is mozgolódtak, és saját jelöltet szerettek volna a Marosvásárhelyi új felállásban, és akkor így merült föl a nevem ebben a közegben, és így fogadtam el azt a fölajánlást, vagy azt a kérést, hogy esetleg lennék-e szenátor jelöltje a közvetlen szűkebb szülőhazám szervezetei jelölésében. Ezt hosszas mérlegelés után elfogadtam, és gyakorlatilag így 2016. december talán 21-től, 25-től, már nem emlékszem pontosan, de egy még gyökeresebb fordulatot vett az életem, és Bukarestbe kerültem az RMDS Moros megyei szenátoraként.
És akkor innen kezdődik Bukarestnek a második fejezete, fogalmazhatunk így is. Milyen érzés a felsőházban dolgozni, történészként, tanárként? Vagy mekkora változás ez?
Most az értékelésem valahol küszöbén vagyok, vagy közepén. Még nem fogalmaztam meg teljes mértékben, de már vannak gondolataim. Én egy elemző típusú ember vagyok, hát nem csak a világot vagy a közvetlen környezetemet elemzem, hanem saját magamat is próbálom, úgyhogy már túl vagyok néhány ilyen lépcsőn. És egy hatalmas kihívás, egy rendkívül izgalmas dolog volt az életemben, és főleg abból is kifolyólag, hogy nem egy tipikus politikai pályát jártam be. Általában akik a politikában vannak, azok nagyon fiatalon kerülnek oda, és különböző politikai szamárlétrát bejárják, tehát ifjúsági szervezet, plakátragasztás, ilyen-olyan funkciók. Én egy picit kívülről csöppentem bele. Ez volt a gyengesége is az én politikai jelenlétemnek, vagy a politikai énemnek, a gyenge pontja, hogy nem rendelkeztem olyan szervezeti beágyazottsággal, mint ahogy nagyon sokan, de ez volt az előnye is, meg az, hogy értelmiségiként egy végül már egy felépített karrierrel kerültem oda, tehát én sosem kellett attól tartsak, hogy egy esetleg politika nélküli vagy utáni világban én annyira bepolitizálódtam, hogy nem tudom folytatni a szakmai életemet. Tehát hajtott, van egy erő az emberben. Én azt gondolom, hogy manapság a populizmus a divat, lassan Európa nagyon sok országában, amikor politikusok, politikai vezetők azt mondják, hogy csak a népért, és a népet veszik a szájukra, és csak a nép, csak a nép. Természetesen azért vállal az ember tisztséget, hogy részt vegyen olyan döntésekben, amelyek a saját közösségét is érintik, vagy a saját országát, szűkebb, tágabb közösségét. De mindig van egy saját ambíció is. Tehát az a politikus, aki azt mondja, hogy nem rendelkezik saját ambícióval, nincs egy belső motivációja, valamiért nem szereti ezt a fajta mozgást, ezt a nyüzsgést, ezt a adrenalinnal telített életet, szerintem ott valami gond van, és én ott kérdőjeleket vetnék fel mindig, mert nem is egészséges az, hogyha az ember önmagát nem akarja megvalósítani valami árán. A lényeg mindig is az egyensúly. Tehát volt bennem ilyen ambíció, akartam egyet fönnebb lépni, ki akartam próbálni magam, tehát azt mondtam, hogy mindig is szeretném magam próbálni, és ez egy nagy próba volt, tehát azonnal néhány hónap, év alatt egy fontos következtetést már le tudtam vonni magam számára, hogy hol vannak a saját magam lehetőségei, olyan lehetőségek, amelyről nem tudtam, hogy én erre képes vagyok, ugyanakkor milyen korlátokkal szembesülök. Tehát meddig lehet elvinni az én személyiségemet, lelkivilágomat, egyéniségemet bármilyen területen. Tehát, hogy ezek a jelzések, ezek hamar érkeztek, és mondtam, hogy igyekszem azért önreflexíven élni, úgyhogy ilyen szempontból egy nagy élmény volt. Azt látom, hogy a hagyományos értelmiség időszaka az leáldozóban van a politikában. Nem szeretnék egy ilyen politikai elemzésbe belefutni, de a rendszerváltás után, akár Magyarországon, akár Kelet-Európában az értelmiség nagy szerepet játszott. Gondoljunk csak az itteni rendszerváltásra, a Domokos Géza és körére, az RMDS teljesen ezekből a körökből épült fel, de hát gondoljunk csak bármelyik magyarországi rendszerváltó pártra, akár az egykori liberális Fideszre, ahol fiatal értelmiségiek, többnyire már jogász háttérrel érkezők, de a MDF, SDS-ben nagyon sok humán profilú értelmiségi volt. Ez az időszak lejárt, egy más időszak van, kibontakozóban, és én azt gondolom, hogy egy picit ezt érzékeltem, de semmiféle akadályát nem láttam annak, vagy nem tapasztaltam annak, hogy ne építkezzem én is úgy, mint bármelyik politikus társam, ne építsem ki a saját világomat, a saját erőtereimet a szervezet helyi struktúráiban. Izgalmas volt, és történészként egy hatalmas élmény volt látni, megtapasztalni azt, hogy a politika hogyan működik. Mondtam, hogy ez most átértékelés alatt van, tervezem egy elemző naplóírását is, de olyan értelemben nem elmesélni azt, hogy mi történt, mert nem voltam olyan fontos funkcióban, tehát nem voltam sem miniszter, sem RMDS elnöke, hogy én személyesen mondjuk tárgyaljak és részt vegyek kormányalakításokban, hogy innen lássam ezt a döntést. Viszont történészként, hogy a politika hogyan működik, a politika mechanizmusai, a politika pszichológiája egyénileg, csoportosan hogyan működik, ebben látok fantáziát, hogy egy ilyen megközelítésből írjam meg ezt a 6-7-8 évet, attól függ, hogy honnan vesszük, és azt is elmondom, hogy szinte minden tevékenységemről, minden rezdülésemről írtam rövid feljegyzéseket, naplószerű feljegyzéseket, úgyhogy ezek a gondolatok megvannak, lehet, hogy egyszer majd előveszem. Úgyhogy egyénileg még egyszer összegezve egy fontos elem volt az életemben, megláttam, hogy mire vagyok képes, mire nem vagyok képes, illetve hogy a politika hogyan működik, hogyan válik történelemmé, tehát hogy mi mozgatja a politikai döntéseket, a román politikum belső világába való behatolás, belátás, ez nagyon segít engem későbbiekben, az elemzéseimben, úgyhogy összességében egy pozitív élményként emlékezem erre az időszakra, és azt még hozzáteszem, hogy amúgy is úgy terveztem, hogy maximum 2 mandátumot viszek végig, mert szeretném történészként folytatni, szerettem volna, és most már ugyanúgy folytatom a karrierem. Volt néhány megbicsaklásom, amikor úgy éreztem, hogy talán jó lenne ebben az életformában maradni sokáig, mert azt még hozzáteszem a hallgatóknak, tehát hogyha már úgy elemezzük önmagunkat és a politikai életet, hogy politika szerintem, biztos, hogy van, aki nem így gondolja, de szerintem sokan így gondolják, még ha nem is ismerik be, hogy ad egy ilyen fontossági érzetet az embernek, hogy ő fontos, hogy neked megfőzik a kávét reggel az irodában, ha kéred, hogy a sajtó keres, hogy megkeresnek, és ez tényleg így van, mert hogy amikor már nem voltam ott, akkor már sokkal kevesebbet keresnek, és sokkal kevesebb témáért. Tehát ad egy hamis érzetet az embernek, hogy milyen jó, hogy ott volt, mint hogyha nagyon fontos lenne, de szerintem az életben nagyon sok más fontos dolog is van az ember életében. Valóban vannak fontos döntések, de például, hogyha én most nem mentem volna el 2018-ban vagy 2019-ben Belgrádban, például a román nagykövetségre és egy valamiféle ilyen szerb-román találkozásra, nem történt volna semmi, tehát nem oldottam azzal meg semmit, de akkor azt hittem, hogy milyen jó érzés, hogy ott vagyok, és akkor részt veszek, és akkor meghallgatjuk a timokvölgyi románok panaszait, én kisebbségi vagyok, és sokkal érzékenyebben reagáltam erre, mint a román társaim. Fontos volt valószínű valahol, de nem a világ legfontosabb dolga, de az embernek adott egy ilyen belső érzést. Úgyhogy én azt mondom, hogy az ember a belső egyensúlyát szakmailag, lelkileg megtalálja, az a legfontosabb, a többi aztán majd az kialakul.
A 2 mandátumból végül másfél szenátori mandátum lett, 6 év a román parlamentben, a felsőházban. Miért következett be akkor ez a megszakítás, ez a lemondás, ami azért több kritikát is kiváltott a nép részéről magában?
Nagyon jó, és örülök, hogy végre egy kritikus kérdést is feltette, hogy kénytelen legyek valamiféle magyarázatot találni. Tehát azzal kezdem, hogy említettem, hogy 2 mandátumot terveztem eleve, és a második mandátum közepén alakult ki egy olyan helyzet, hogy a kolozsvári székhelyen rendelkező etnikai és nemzeti kisebbségkutató intézet akkor igazgatója Horváth István bejelentette, hogy nem kívánja 15 év után folytatni az intézet vezetői tevékenységét, és kellett egy ember. Az intézetből belülről nem vállalta senki ezt a tisztséget, mert ez egy nem kutatói állás, hanem ez egyfajta menedzseri állás, lévén, hogy kormányintézet elég nagyfokú politikai beágyazottsággal sem árt rendelkezni. Tehát, hogy volt egy ilyen háttér is, és olyan szakmai CV-vel kellett rendelkezni a jelöltnek, aki már több éven keresztül a kisebbség történetben valamilyen téren, vagy történészként, vagy szociológusként, tehát kutatja ezt a témát. És akkor adott volt ez a lehetőség, és nagyon-nagyon kigyúltak a lámpák bennem, hogy akkor most itt van az ideje, hogy akkor amúgy is már mandátum végén én befejezetnek tartottam volna a politikai karrieremet, akkor, hogy most lépjek. És tisztáztam az RMDSZ vezetőségével, Maros megyei parlamenti frakciójával azt, hogy amennyiben én megpályáznám ezt, és sikeresen megpályáznám, akkor maradna-e olyan ügy, olyan téma, amely miattam hiány szenvedne, tehát hogy nem tudná valaki tovább képviselni. Itt a legkényesebb dolog az a parlamenti szakbizottságban való részvétel. Én a tanügyi bizottságban voltam 6 éven keresztül, és mennyire érdekes, hogy az első mandátumomban következett volna be ez a váltás, akkor nem tehettem volna meg azt, hogy a tanügyi bizottságot ott hagyom, és felborítom az egyensúlyt, ami kialakult, a szakmai egyensúlyt az RMDSZ parlamenti frakciójában. De a második mandátumban az RMDSZ 1990 utáni történetében először 2 magyar tag volt. Tehát jó magam és az egykor még államtitkárként is tevékenykedő Kovács Irénke. Tehát amennyiben én fölállok abból a padból, akkor semmiféle hátrány nem érinti a szervezetet, hisz legalább egy sok területen még jobban képzett ember marad ott helyettem. Tehát, hogy ilyen típusú szakmai lelkiismereti dolgok nem nehezítették a döntésemet, és hát az RMDSZ-nek megvan a struktúrája, megvan az utódja, tehát úgyhogy semmiféle ügy nem maradt gyakorlatilag képviseletlenül. Tehát, hogyha én azt az illúziót tápláltam, hogy pótolhatatlan vagyok, és helyettesíthetetlen, akkor az elmúlt egy év kiderítette azt, hogy nem szenvedett csorbát semmiben, sem a Maros megyei szervezet, sem a parlamenti frakció azáltal, hogy én eljöttem. Tehát, hogyha ez a kérdés, akkor még ilyen kritikusan hangzott a lemondásom hetén, vagy a lemondásom utáni első hetekben, az elmúlt egy év azt bizonyította, hogy nem vagyok pótolhatatlan. Néha egy-egy kollega még úgy rám ír, jelez, hogy azért jó lenne, hogyha december 1-i beszédet azért elvállaltam volna, mert az egy ilyen nehéz feladat mindig, és akkor azokat én csináltam annó.
De hogy itt a lemondás kapcsán, amit sokan elővettek, hogy ön volt az, aki kiállta a katolikus iskola ügye mellett, fajsúlyosan, és egy másik témája a szexuális nevelés, az iskolákban történő szexuális nevelés is volt. Ezekről azóta úgy legalábbis magyar nyelven, magyar sajtóban nem hallani lényegében töredékét sem.
Lehettem volna bátrabb is ezzel az egy év tapasztalattal, azt gondolom. Van egy indiános témát feldolgozó film, aki szereti ezt a műfajt, az nézze meg. Az a címe, hogy Fekete Köppeny, Black Robe, vagy a Vadak Földjén zárójeles címe, ami arról szól, hogy egy indián csoport, egy algokin indián csoport, egy francia jezsuita szerzetest visz föl a Szent Lőrinc folyón északra, Quebecből indulva, 1600-as években vagyunk, tehát nagyon korai időszak, nem a préri indiános, nem az apacsos történet ez nagyon-nagyon más, kanadai, és viszik föl ezek az indiánok csónakkal levezve a Huron törzshöz misszióban. Na és van az indiánok vezetője, aki mindig álmodik, és akkor az álom után alakítja az életét. Tehát ez egy korai időszaka a két civilizáció találkozásának, onnan is jönnek a konfliktusok, és mindig álmodik, és akkor az álmait követi. Tehát amit álmodik, a feleségével megtárgyalva követi az álmait. Na mindegy, de van egy furcsa álma, és amikor majd a halálához közeledik, akkor döbben rá, hogy ő gyakorlatilag a saját halálának a helyszínét és a ködös körülményeit álmodta meg már korábban. És akkor mondja ez az indián főnök, Csominának hívják, hogy ha ő tudta volna, hogy csak ekkor és így hal meg, és így van, akkor ő egy vitézebb és egy másabb ember lehetett volna az életében. Na én is, ha tudtam volna, hogy ezzel nem veszítek oly nagyot az én, amúgy is legyen az bármilyen előjelű presztízsemen, akkor lehettem volna határozottabb és bátrabb, akár a szexuális nevelést illetően. A katolikus iskoláért megtettünk szerintem mindent, amit meg lehetett tenni ebben a formában. A szexuális nevelésről tudom, hogy nagyon sok volt kollégámnak más a véleménye. Én most, amikor a pornográfia ellepi világot, most, amikor töménytelen mennyiségben zúdul mindenféle tartalom a gyerekekre, hamis illúziónak tartom azt, hogy azt gondolja, hogy bármilyen szülő, hogy a gyereke nem jut hozzá pornográf tartalmakhoz. 13 éves korosztályú lányom is van, lányról beszélünk, akivel beszélgetünk, és tudom azt, hogy az osztályban hol és kik, és hogy nézik, akár órán vagy szünetekben is. Egy nagyon fontos iskoláról van szó. Tehát azt gondolom, hogy rengeteg ilyen probléma van, és nem beszélve azokról a statisztikákról, amelyek a 18 év előtti leány anya szülések számát illeti Romániában. Én azt gondolom, hogy nem az ördögtől való, és igen, az egészséges higiéniát, az egészséges szexuális működést, azt az iskolában nem árt elsajátítani a gyerekeknek, és erről nyugodtan lehet tanítani. Nem különböző propagandáról beszélek. Tehát, hogy a dolgokat hajlamosak vagyunk maguk szélsőségében nézni, hogy a szexuális nevelés csak egy bizonyos szexuális alcsoport propagandáját jelenteni. Nem. Tehát ki kell építeni azokat a szűrőket, azokat a kritériumokat, ami alapján ezt a fajta tudást megkapják a gyerekek, és én azt gondolom, hogy ez inkább hozzájárulna ahhoz, hogy minél egészségesebb fiú-lány, lány-fiú kapcsolatok alakuljanak ki. És ha már itt vagyunk ilyen kényes témáknál, akkor az LMBTQ mozgalommal kapcsolatban is az a véleményem, hogy nem kell ebből sem túlzott propagandát csinálni, nem kell ebből kötelező törvényszerű dolgokat csinálni, de ugyanakkor nem kell az ördögtől való dolognak tekinteni, hanem egy egyetemes, azt is mondhatnám, hogy keresztény, vagy európai értékek alapján az lehet a humanizmus, az egy laikus európai érték, és lehet a kereszténység, ami egy keresztény európai érték, ami az emberi tisztelet, szeretet kérdéséről szól. Lehet ebből a szemszögből tekinteni, és azt gondolom, hogy igen, a saját nemükhöz vonzódó emberek is, akiről tudjuk most már, hogy nem betegek, tehát ez orvosilag, pszichológiailag bizonyított tény, nem betegségről van szó, ez egy jelenség. Őket is megilleti a minél teljesebb emberi élet. Én azon a véleményen vagyok, hogyha azok a körök, akik féltik a mi hagyományos világunkat, és őket is megértem teljes mértékben, azt mondják, hogy a házasság, mint olyan, az egy szentség, és az a keresztény erkölcsökhöz, a keresztény szokásokhoz tartozik, akkor ne nevezzük ezt házasságnak, nem nevezzük élettársi kapcsolatnak, de én azt gondolom, hogy a világi törvények, és hogyha az egyház ezt nem fogadja el, akkor én azt a saját szuverén döntésének tartom, hogy nem fogadja el, annak ellenére, hogy egyetértek vagy nem értek egyet vele. Viszont vannak világi intézményei az európai országoknak, mint sok európai országnak, és azt gondolom, hogy az azonos neműekhez vonzódó, vagy a homoszexuális emberek számára is lehetővé kell tenni egy minél teljesebb és legális párkapcsolati viszonyt. És ezzel nem ártunk senkinek, nem borult fel a hagyományos értékrendünk, a hagyományos értékeinket ápolni kell, és nem úgymond fölturbózott módon védeni. Tehát ez a véleményem erről a jelenségről, és azt gondolom, hogy ezekről mind normálisan és kiegyensúlyozottan lehet és érdemes beszélni, és nem egyik vagy másik különböző propagandisztikus jellegű ideológus megközelítésben.
Evezzünk könnyebb vizekre, és érkezzünk meg akkor a Nemzeti Kisebbségkutató Intézethez. Volt már arról szó, hogy néz ki itt a munka, de hogyan érzi ön, megtalálta akkor a helyét a tanárkodás, a rádiózás, a Román Akadémia kutatói munka, a politika, munka után, illetve mellett?
Mindig azt szoktam mondani, hogy hozunk racionális döntéseket magánéleti vagy szakmai életünkben is. Nem árt megvárni, amíg a rációt, az észt tolérja a lélek is, tehát hogy a lélek is elfogadja az új helyzetet. Ez most már egy év távlatából ez elmondható az én esetemben. Tehát jól érzem magam, rendben van, elkezdtem fölzárkózni, visszakerülni a régi körforgásba. Habár mondtam, hogy nagyon sok adminisztratív teendőm van, az intézetet fönn kell tartani, az intézetnek irányvonalat kell szabni, kutató és ez egy érdekes emberfaj. Ezt most nagyon zárójelben mondtam, és poénosan, hát én is ehhez a kaszthoz tartozom. Tehát őket össze kell fogni, intézeti célokat kell kitűzni, néha rendet is kell vágni a sűrűben, úgyhogy rengeteg ilyen feladat van. Most pedig ezt elmondhatom, hogy egyfajta ilyen szeretek néha túlozni, élethalál harc is van, hisz a kormány eldöntötte, hogy átszervezi a saját intézményrendszerét, ezt tudják a hallgatók, hogy ahol 50 fő alatti állomány van a kulturális intézményekben, ott összevonások vannak, és a mi létünk ez most kockán forog. Én úgy érzem, hogy van kiút, és talán remény is arra, hogy nem szerveznek át, tehát nem veszik el a jogi személyiségünket és a kiadónkat, meg a saját költségvetésünket. Így jó időszak előtt állunk, amennyiben ezt sikerrel vesszük, és az intézet túléli ezt az adminisztratív átszervezési kísérletet, akkor azt gondolom, hogy még számos jó évünk van, és arra fordítom az elkövetkezendő 1-2 évet, hogy azt a magas szintű tudást, amit az intézmény megtermel a saját kutatói révén, azt átkonvertáljam egy minél szélesebb kör számára elérhető tartalommá. Azért is, hogy lehessen majd számon kérni rajtam, hogy nyilvánosan is elmondtam, tervezünk olyan köteteket, hogy mondjuk 50 kérdés és 50 felelet, rövid válasz nemzeti kisebbségekről Romániában, román nyelven, úgyhogy nagyon sok terv van, és azt gondolom, hogy jó helyen vagyok ott.
Hogyha újra kezdhetné, akkor ugyanezt az utat járná be, vagy lennének esetleg olyan elemek, megállók, amiket kihagyna belőle?
Erre két válaszom van. Van egy poénosabb és egy kevésbé poénos válaszom. Ha újra kezdhetném, akkor már nagyon fiatalon rengeteget gyakorolnék gitáron és rockzenészi pályát próbálnék bejárni. Talán azt csinálnám, amit Csiár Attila, az Extreme Black Metal Mayhem nevű együttes magyar származású énekese csinált, aki szerencsét próbált Norvégiában, és összejött neki, hogy egy ilyen extrém együttesben zenéjen. Talán azt, vagy a régi, tehát hogy talán irodalommal is megpróbálnék bátrabban foglalkozni, de ez a hajó elment, akik már nem leszünk soha, történet van, hogy Krusovszky Dénesre utaljak, úgyhogy nagyjából ugyanezt árnyalati különbségekkel fűszerezve, most ez a másik válaszom, hogy ugyanezt az utat követném.
Hogyha egy mondatban kéne megfogalmazni így a műsor végéhez közeledve, mi az ön ars poétikája?
Ez nagyon nehéz kérdés. Most azért kerülöm így a választ, így távolról közelítem, hogy legyen időm közben párhuzamos. Én olyan típusú ember vagyok, aki így beszélés közben tud gondolkodni máson. Keresd önmagad és az önmagad lehetőségeit és korlátait egyéni életedben és a szakmában is.
Hol látja akkor magát 15-20 év múlva, legyen ez az Alma Mater záró gondolata?
15-20 év múlva remélem, hogy posztata problémáktól mentesen valahol egy vidéki, talán nyárádmenti házban nagyon sokat fogok írni, nagyobb dolgokat, nagyobb volumenű dolgokat fogok elemezni, elemző munkákat készíteni, olvasni és metszeni a gyümölcsfákat, illetve ha lesznek unokák, akkor már előre bíztatom a gyerekeimet, hogy elég sok szerepet fogok vállalni az unoka pátyolgatásban.
Zárjuk azzal akkor a beszélgetésünket, hogy így az év végéhez közeledve mit kíván a hallgatóknak, a székelyföldi magyaroknak?
Nemzeti hip-hopot hallgatóknak, magyar nemzeti hip-hopot kívánok. Minden adok egy vicces választ, és adok egy komoly választ is. Komoly válaszban pedig mértéktartást, bölcsességet a szokásos egészség és mindenféle más ilyen pozitív tartalmú dolog mellett. De azt gondolom, hogy a mindenekhez fontos és szükséges alap egészség kitartás mellett pedig én azt gondolom, hogy nagyon sok bölcsességre, nagyon sok önreflexióra van szükségünk, és nekünk erdélyi magyaroknak egy fortyogó nemzetközi és európai geopolitikai helyzetben vagyunk, a világunk rettenetes gyorsasággal változik, és azt kívánom az erdélyi magyaroknak, hogy az anyanyelv, a nemzeti értékek megőrzése mellett találják meg azt az egyensúlyt is, hogy a világ nagy rohanásaira és nagy kihívásaira nyitottabban tekintsenek, és egyensúlyt kívánok ebben a nehéz időszakban mindenkinek.
Novák Csaba Zoltán, köszönjük, hogy itt volt és válaszolt a kérdéseinkre az Alma Materben.
Köszönöm szépen a lehetőséget én is.
Hölgyeim és uraim, ez volt már az Alma Mater, benne Novák Csaba Zoltánnal, a nemzeti Nemzeti Kisebbségkutató Intézet igazgatójával, akinek köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt és válaszolt a kérdésekre. Önöknek, kedves hallgatóink, külön köszönet és tisztelet, hogy az év utolsó napjaiban is minket választottak. Az Alma Mater szerkesztője, Nagybodó Szilárd az idénre búcsúzik önöktől, de kérem, ha lehetőségük van rá, akkor maradjanak a Marosvásárhelyi Rádió frekvenciáin, hiszen az év hátralevő óráiban is számos érdekes tartalommal készültünk, az új évben pedig folytatjuk ott, ahol az idén abba hagytuk. Jó rádiózást és egy sikerekben, megvalósításokban és szeretetben gazdag új évet kívánunk. Viszont hallásra!